Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog ember az, aki hozzá menekül. Köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Halljátok meg Istenünk igéjét, ugyanint az írva található Lukács evangéliumának 15. fejezetében, annak 11. versétől a fejezet végéig. Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, annak 11. versétől a 32. verséig. Így szól Istenünk igéje. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. Testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha sem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és annak meghallását. Gyertek, hajtsuk meg fejünk és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, kegyelmes Istenünk! Áldunk és magasztalunk, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy eljöjjünk a te szent hajlékodba dicsőíteni a te háromszor szent nevedet. Áldunk, hogy a te kegyelmedben és szeretetedben ébredhettünk ezen a mai napon is, és hogy az előző héten megtartottál bennünket, jelen voltál életünkben. Hálával vagyunk te minden jó téteményed felől, melyet megcselekedsz a mi életünkben, hiszen te tudod azt a legjobban, hogy mikor, mire van valóban szükségünk. Köszönjük neked az elmúlt hetet is, ahol együtt lehettünk a fiatalokkal, és áldásos alkalmakban lehetett részünk. Köszönjük neked. Kérünk mégis, hogy azt a sok rosszat, amivel vétünk szent fenséged ellen, bocsásd meg nekünk. Engedd meg, hogy sok terhünket elhelyezzük a te kezedbe, ahol van szabadulás a bűntől. Így kérjük könyörületedet. Kérjük, hogy az ige által adj útmutatást életünkre nézve. Add meg, hogy a mindennapok terheiben tudjunk megállni, és mindenkor egyedül rád tekinteni. Így kérünk, hogy küldd közénk szent lelkedet, hogy megértsük az elkészített igéd üzenetét. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott igeszakasz utolsó verseiben, Lukács evangélium a 15. részének 31. és 32. verseiben. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mögöttünk levő héten ifjúsági és konfirmandus táborban voltunk Sárospatakon. Nagy élmény volt a fiatalokkal együtt lenni. Nekünk is sokat jelentett, nekünk a lelkészeknek, hiszen oda jártunk Sárospatakra, sokat jelent a város, és nekünk is jó érzés volt megmutatni nekik az épületeket, a kollégiumot, a nagykönyvtárat, a teológiát, a tablóinkat, aztán nyilván ilyenkor eszünkbe jutnak történetek, élmények, még vicces történetek is, és jó volt megmutatni a fotókat, hogy na ő az, akiről beszéltünk. Szóval jó volt. Hát a fiataloknak meg biztos különleges élmény lehetett látni bennünket úgy, ilyen fiatalon. Engem például szakáll nélkül. Nagy élmény volt megismerkedni velük, még inkább, hiszen azt szoktuk mondani, hogy lakva lehet megismerni a másikat. És hát mi most együtt laktunk, jó pár éjszakán és nappalon keresztül. És be kell vallanom, hogy kizárólag kellemes csalódások értek. Tehát Istennek hála, olyan csapat volt együtt, akik felé semmilyen fegyelmezést nem kellett gyakorolni. Nem kellett megmutatni a szigort, mert minden ment szépen, flottul, nagyon jó benyomást tettek ránk ezek a fiatalok. Persze eddig is ismertük őket, de nyilván most még jobban. Az azonban kérdés, hogy ők milyennek ismerték meg magukat. Ugyanis ez volt a tábor témája. Önismeret, Istenismeret. Személyiség típusokat vizsgáltunk, és izgalmas volt ráébredni, hogy ki milyen lelki beállítottsággal rendelkezik inkább. Megnéztük, hogy melyiknek milyen előnyös és hátrányos oldala van, és megállapítottuk, hogy egyik kategóriába tartozó személy sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak más. Egyiknek ez az előnye, a másiknak az előnye, pozitívuma, negatívuma. A cél az, hogy megismerve önmagunkat el tudjuk fogadni, hogy nem vagyunk tökéletesek, de ezt a másik emberrel kapcsolatban is tegyük meg, fogadjuk el, hogy ő sem tökéletes, csak ő másképpen nem az, mint mi vagyunk. És ki kell aknázni a pozitív jellemvonásokat, amikben jók vagyunk, azokat pedig vissza kell szorítani, dolgozni ellene, amik másoknak ártanak. És mindezt pedig úgy könnyű vagy könnyebb megtenni, ha az ember tisztában van azzal, hogy Isten teremtett olyanná, amilyenek vagyunk. Természetesen sokat jelent a származási családunk, az ott kapott nevelés, de a temperamentumunkat azt alapvetően Istentől kaptuk, és hogyha így van, akkor az nem lehet rossz. Nem lehet rossz. Amilyenek vagyunk, az nem lehet rossz, mert Isten formált ilyenné. Célja volt Istennek azzal, amilyenné éppen teremtett. A mai igében is két egészen különböző lelki alkatú emberrel találkozunk. A példázatbeli kisebbik fiúról azt látjuk, hogy rendkívül akaratos. Nagyon akaratos. Erős, rendkívül erős vágya van, hogy megmutassák őt, milyen fából faragták, mi mindenre képes, milyen remek képességei lennének, hogy milyen jól megállná a helyét a világban, hogyha megcsinálhatná maga szerencséjét, ha végre a saját lábára állhatna, ha végre azt csinálhatná, amit ő szeret. De úgy érzi, hogy otthon van, be van zárva, az apja felügyelete fölött nem csinálhatja azt, amit szeretne, állandóan szorongatva érzi magát. Pedig ő egészen biztos benne, hogy kiváló üzletember lenne, rendkívül jó képességekkel rendelkezőnek látja magát. Nagyon vágyik a saját lábára állni és megvalósítani álmait. Olyan erős ez a vágya, hogy szó szerint azt érzi, ez már belülről szétfeszíti. Nem bírja tovább. És fel is mondja az apjának, hogy apám, én nem bírom ezt tovább. El akarok menni, add ki a vagyon rám eső részét. El akarok innen menni. Mindezt meg akarom mutatni, hogy én milyen remek ember vagyok. Nem képes kivárni azt, hogy az édesapja esetleg meghalljon és jogosan örököljön, vagy hogy az apja lemondjon arról, hogy ő a családi birtoknak a vezetője, és azt mondja, hogy fiúk, most már mindenem a tiétek, én háttérbe vonulok, és csináljátok, vezessétek ezt a birtokot, ezt a családi vállalkozást úgy, ahogyan azt szeretnétek. Ő ezt már nem bírja, azt mondja, hogy én itt csak tékozlom az életemet, csak mennek a napjaim, hiába való módon, ebből nekem elég. Add ki a vagyon rám eső részét. Amikor a lelki alkatokról beszéltünk, elég jól be tudtuk azonosítani az ilyen beállítottságú embereket. Megállapítottuk, hogy sok tekintetben kellemetlen az akaratosságuk, de nagy pozitívumuk az, hogy rendkívül eltökéltek. És amit akarnak, azt véghez is viszik. Céltudatosak, határozottak. Ez egy jó dolog. Ez jó dolog. Az már nem annyira, hogy nem gondolják mindig végig a tetteiknek a következményeit. Amit eldöntenek, hogy abból majd mi lesz. Ezen nem feltétlenül törik eleget a fejüket. És az sem annyira jó, hogy nem lelkiznek a döntések következményein, hanem ha vannak veszteségek, hát vannak. Ezzel a fiúval szöges ellentétben áll a testvére. Teljesen ellentétes beállítottságú a család nagyobbik fia. Ő az idősebb, tehát ő régebb óta vár arra, hogy majd egyszer megkapja a lehetőséget arra, hogy vezeti majd a vállalkozást. Sőt, igazából az ő joga is lesz ez, hiszen az idősebbik fiú örökölt többet. Mindig ő volt az, aki továbbvitte a család nevét, és akin nagyobb volt a felelősség és a megbízatás. És ez a nagyobbik fiú hiába régebb óta vár a jogos örökségére, azt látjuk, hogy nem hisztizik. Szépen, nyugodtan, becsületesen, odaadóan végzi a munkáját. Dolgozik és nem panaszkodik. Mondhatnánk, meg is látszik rajta, hogy övé kell, hogy legyen majd a birtok, hiszen van hozzá türelme, alázata, kész tanulni. Megmutatkozik a habitusbeli különbség abban is, hogy a nagyobbik fiú szemtelenül nézi végig azt, hogy elmegy a testvére. Ugye? Bejelenti a kisebbik fiú, hogy én le akarok lépni, a nagyobbik mit mond erre? Egy kukkot se. El akar menni, hát menjen. Ő dolga. Úgy tűnik, hogy az apának van két teljesen ellentétes lelki alkatú fia. Az egyik önző, akaratos, talán mondhatnánk, hogy hisztis és hálátlan. A másik pedig ezzel szemben kedves, alázatos, dolgos, szorgalmas, türelmes. Mondhatnánk azt is, hogy az egyik bánata az apjának, a másik meg öröme. De ez nem igaz. Ez így nem igaz. Az a helyzet, hogy mind a kettőben nagy fájdalma van az apának. Mind a kettő óriási fájdalmat okoz az édesapjának, csak másképpen. A kisebbik dolgait nem kell megmagyarázni, azt értjük. Valóban kemény az a hálátlanság és önzés, amivel az apja felé van. De valójában a szándékai nem az apja ellen vannak, hanem önmagáért. A maga élete számít neki egyedül. Azt mondja, hogy egy életem van. Egy életem van. Nekem kell azt az életet élni. Én nem élhetem azt az életet, amit mások várnak el tőlem. Én szeretném a magam életét élni, a magam céljait megvalósítani, és ennyi. És bár a céljai senki ellen nem irányulnak, mégis látjuk a történetből, hogy rengeteg fájdalmat és kárt okoz ez a gondolkozásmód. De a nagyobbik fiú is komoly fejfájást és fájdalmat okoz az apjának, amikor a kisebbik hazatér, miután mindent eltékozolt. A testvére ráébredt, a kisebbik, hogy neki sehol sem volt olyan jó, mint otthon. Ő azt gondolta, hogy őt otthon megfojtja minden, és amikor végre kiszabadult, akkor rájött, hogy ez nem így van. Hogy pont ellenkezőleg, otthon szeretik igazán, az összes többi helyen csak kihasználták. Kiderült, hogy otthon nem korlátozni akarták, hanem csak segíteni, támogatni, felkészíteni. És ott szerették végtelenül. Hazatér, és őszintén megbánja az önzőségét, alázatosan és bűnbánattal megy haza, kérve, hogy legalább hadd lehessen melós. Azt már fel sem meri vetni, hogy úgy térjen vissza, mint fiú. Azt mondja, én ezt eljátszottam, én magam tagadtam meg a családomat. Én magam neveztem gyakorlatilag halottnak az apámat. Én szóba sem merem hozni azt, hogy én hadd jöjjek haza, és költözök vissza a szobámba. Ha kapok helyet a pajtában, a munkások között, és kapok minden nap élelmet, normális élelmet, én már azért is hálás leszek, mert én annyira lejárattam magam, én annyira tönkretettem az életemet. És az apa, mint látjuk, örömmel fogadja, hiszen a fia megbánta a vétkeit, és az a lényeg, hogy mivel megbánta a vétkeit, más lelkülettel jött vissza, más a hozzáállás, más a viszony most már az apával, teljesen más. Megértette, hogy mennyire szeretik őt otthon. Ám amikor mindez megtörténik, a nagyobbik fiú a munkából jön haza, fáradtan. Nem érti, mi ez a nagy öröm? Szinte lakodalmat csináltak itt. Hát mi történik? Úgy mentem el, mint tegnap, meg tegnap előtt, meg azelőtt. Mi történt? Be sem megy. Kér egy szolgát, mi van itt? Megjött a testvéred. Apád meg úgy örül neki, hogy levágatta a hízott túlgon. Micsoda? Micsoda? Mi történt? Ez elvert minden vagyont, ránk se nézett, itt hagyott cserben bennünket, elvitte a családi vagyonnak egy jelentős részét, nincs belőle semmi. Én most jövök haza a munkából, és akkor ennek bulit szerveznek? Hát én be se teszem a lábam ide. Jogos? Persze, hogy jogos. De milyen óriási fájdalom egy apának, ha a gyermekei haragszanak egymásra, ha nem hajlandó kibékülni. Pedig a kisebbik, biztos vagyok benne, hogy a testvérétől is kész volt bocsánatot kérni azért, amit tett. A nagyobbik fiú az apjának kezd szemrehányásokat tenni ezután, amikor kijön az apa és kérleli őt. És most jön az igazán megdöbbentő fordulat, mert kiderül, hogy a nagyobbik fiú szívében ugyanolyan távol van az apjától, mint a kisebbik volt. A különbség a kettő között annyi, hogy a kisebbik ezt felvállalta, a nagyobbik meg nem. A nagyobbik fiú otthon élt, engedelmes, jóravaló, szolgálatkész, becsületes, szorgalmas fiú volt, de mindez a jóság, ez nem a szívéből fakadt. Ez nem a szívéből fakadt. Valami más, kötelesség, tudat, számítás. Várom, hogy enyém legyen majd a birtok. Bárminek nevezhetjük, csak szeretetnek nem. Ez nem szívből jött. Ő ugyanolyan elégedetlen volt azzal, ami otthon volt, csak ő nem volt elég lázadó ezeket elmondani. Ő nem volt elég bátor elmondani, felvállalni. Neki fontosabb volt, hogy majd megkapja a vagyont, és ezért nyelt. Nyelt folyamatosan. Megtanulta, hogy engedelmesnek kell lennie, becsületesen el kell végezni a dolgait, a feladatait, és meg is tette. De az igazság, hogy ő is vágyott volna ám innen kitörni. Ő is szeretett volna kitörni ebből a beszorítottság érzésből. És most pedig az derült ki, hogy az öccse ezt megtette, ő volt elég bátor hozzá, és nincs következmény. Hazajöhetett, és megvan minden bocsátva. És ott van benne a harag, hogy én meg nem tettem meg. Én csak itt melózok. Csak húzom az igát. Az apám meg egyszer sem mondja azt, hogy fiam, legalább egy kecskét vágjál le, hívd el a barátaidat, azt érezzétek jól magatokat. Nem, én csak melós vagyok itthon. Hát hogy lehet ez? Ez meg elmegy, mindent elver, és mégis minden az övé. Azt mondja, miért nem mentem el? Mi értelme volt jó fiúnak lenni ennyi éven át? Miért kellett önmagát megtagadnia, próbálni az apja kedvében járni, miközben látszólag nem is nagyon van értelme? Ő is bulizhatott volna, de nem tette, és most már bánja, és haragszik azért is, mert úgy érzi, hogy nem becsüli eléggé az apja, nem mutatja ki a szeretetét. És az apát szíven szórja a nagyobbik fiú minden szava. Azt mondja, hogy fiam, hát mindenem a tiéd. Te ezt nem látod? Hát a fiam vagy. Nem? Nem a fiam vagy. Te ezt nem látod? Te ezt nem érted? Minden a tiéd. Ahogy haladunk előre az időben, még inkább ezt fogod látni, vagy ezt tapasztalhatnád. Csak el kellett volna venni, neked nem kell engedélyt kérni, hogy levágjál egy kecskegidát. Ez a tiéd, te nem szolga vagy itt nálam. Miért nem érzed otthon magad? Miért nem érzed, hogy te vezető vagy, és leszel még inkább? Bizony láthatjuk, hogy nem az számít, hogy kinek milyen a habitusa. Első ránézésre ez látszik. Az egyik fiú gonosz, hitvány, a másik fiú rendes, kedves, aranyos. Aztán jobban, a mélyére nézünk, akkor kiderül, hogy nincs különbség köztük. Nincs különbség. Látszatra. Látszatra van. De szív szerint nincs. Nagyon fontos látni, hogy nem az számít, milyen lelki alkatúak vagyunk, mert Isten mindenkit tud használni, csak másra. És boldog, aki megtalálja a helyét, mert kiteljesedhet az élete, élhet boldogan és örömmel. A kérdés nem az, hogy én nekem jó-e vagy rossz a habitusom, hanem az, hogy milyen a viszonyom az én Istenemmel. Itt mind a két testvér szíve nagyon messze volt az atyától, akit a képzeletbeli apa jelenít meg. A különbség csak az volt a kettő között, hogy más a habitusok, másként reagáltak, de a szívük állapota ugyanaz. És lehetsz te is nagyon kedves, szívélyes, együttműködő, szorgalmas, engedelmes, jótétlélek, ha a szívedben az van, csak hogy én ki akarom érdemelni az Isten szeretetét. Ha én csak meg akarok érte dolgozni, ha én csak küszködök miatta és érte. Amíg azért vagy ilyen példaértékű embert, mert meg akarsz felelni Istennek, hogy majd elérd a mennyek országát, addig olyan vagy sajnos, mint a nagyobbik fiú. Folyton bent fog emészteni a méltánytalanság és az igazságtalanság érzése. Folyton emészteni fog. Hiszen azt fogod látni, hogy a másiknak miért megy olyan jól az élet, neked miért nem. A másiknak miért jobb az egészsége, mint neked, a másiknak miért olyan szép a családja, miért olyan jó a munkája, miközben te sokkal többet dolgozol. Sokkal többet jársz templomba, sokkal többet adakozol, sokkal többet szolgálsz, akkor miért van az, hogy nekem nehezebb az élet? Én miért nem kapok ugyanannyi ajándékot az Istentől? Nekem miért nem ad annyi mindent? Nem a habitus, hanem a bűneink választanak el Istentől, és attól, hogy megértsük, hogy mennyire szeret minket. Mindenkinek megtérésre van szüksége, a jótét lelkeknek is. Szembesülni kell azzal, hogy nem a személyiség típusom a rossz, hanem az Istentől való elszakítottságom, a meg nem bánt, meg nem bocsátott vétkeim azok, amelyek kínoznak engem és másokat. Ezért szükséges, hogy mindenki megismerje önmagát, hogy el tudja fogadni Isten milyennek teremtette, és élhessen azokkal az adottságokkal a legjobban Isten dicsőségére és embertársai javára, amiket az Úr adott. De ennél is fontosabb, előrébb való, hogy rendezve legyenek a vétkei. A kisebbik fiú, aki minden jól látható, elítélendő bűnt elkövetett, meg kellett, hogy bánja a vétkeit, és úgy kellett hazatérnie. És amikor ez megtörtént, akkor átélte a legnagyobb boldogságot. Aki ilyen sok varga betűt leírt az életében, annak azt hirdetem most, itt ebben a pillanatban, hogy Isten ugyanígy hazavárja őt, mint ezt a tékozló fiút. Aki azt látja, hogy annyiszor eltávolodtam én már Istentől, hogy én hányszor megfogadtam, hogy majd most már itt leszek, már templomba járok, már Bibliát olvasok, majd imádkozni fogok, és így tovább. De ez nem ment, hanem éppen ellenkezőleg olyan dolgokat csináltam, amikről jobb, ha nem tud a legtöbb ember. De most itt van, és hallja ezeket a szavakat, azoknak azt hirdetem, hogy Isten ugyanúgy kész és hajlandó szeretettel és örömmel hazafogadni, ha megértette, hogy ott kívül nem jó. Ha megértette, hogy ez a világ csak kihasználja őt. Ha megértette, hogy csak egyedül Isten szereti őt. Csak annyit kell csinálni, mint ennek a kisebbik fiúnak, azt mondani, hogy Atyám, bocsáss meg nekem, és Jézus Krisztusért tiéd lehet a bűnbocsánat. Aki pedig abban van még mindig, hogy megpróbálja megszolgálni, kiérdemelni jóságával az Isten szeretetét, de közben nagyon sokat frusztrált, elégedetlen a sorsával, az életével, annak a nagyobbik fiú példáját kell látnia, és meg kell értenie, hogy ugyanúgy el van szakadva Istentől, mint az, aki nincs itt. Ugyanúgy. Mert nem ismeri az Urat. Mert neki Isten nem az ő mennyei atya, Jézus Krisztus által. És van lehetőség ma itt bocsánatot kérni és új életet kezdeni, Krisztus kegyelmét elfogadva, hiszen az atya ölelő karjai Krisztuséi, az ő értünk átszegzett kezei tárja felénk, és szalad elénk örömmel, ha haza akarunk térni, ha vágyunk a kegyelemre, a bűnbocsánatra. Az evangéliumokban sok példát látunk arra, amikben emberek odamentek Jézushoz, és megtalálták az életüknek a célját, a békességét, az örömét. Nikodémus például a nagy tanács tagjaként az egész életét látszólag Istennel töltötte. A munkája, az egész élete az volt, hogy a Bibliát tanulmányozza, hogy hirdesse az Isten szavát, és mégis élete végén Jézus Krisztusnál ismerte meg, hogy milyen valójában Isten, és mennyire szereti őt. Mert Krisztusban van a bűnbocsánat, a te teljesség, és ezt ajánlja neked is. Nagyon érdekes a példázatban az, hogy nem tudjuk, hogy végződik a nagyobbik fiúnak a sorsa. A kisebbik fiút tudjuk, az egyértelmű. Azt tudjuk, hogy ő megtért, megbánta a bűneit, és tudta, hogy végre ő az atyának a gyermeke, ő az Isten gyermeke, és bár annyi mindent elveszített, és ennek következményei is vannak, hiszen a vagyont nem kapta meg még egyszer, azt ő eltékozolta, de akkor is otthon van. Otthon van az Istennél, és ez mindennél többet ér. Szóval a kisebbik fiúnak a sorsa rendezve van, de Jézus nem beszél arról, hogy mi lett a nagyobbikkal. Itt ér véget az egész történet. Fiam, hát mindenem a tiéd. Örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És nem tudjuk, hogy mit reagál rá. Nem tudjuk. Lehet azért, mert azt akarja Jézus, hogy fejezd be te a történetet. Végül is ez számít, nem? Az, hogy ott a példázatban mi történik, az érdekes történet. De fontos az, hogy velem mi lesz. hogy veled mi lesz. Lehet elengedni a sérelmeket, azt, hogy én az Isten szeretetét ki akarom érdemelni, és helyette lehet elfogadni, ami itt ebben a példázatban van, amikor azt mondja az Atya, hogy fiam, mindenem a tiéd, és ez a minden, ez Jézus Krisztus. Hát mi több, amit adhatott volna nekünk az Isten, mint az ő egyetlen fiát. Mindenem a tiéd, itt van, a szívemet adtam neked, érted? Mindenem a tiéd. Őt fogadd el, és a gyermekem vagy. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, millió és millió igehirdetés elhangzott már, ez ige, e példázat alapján tudjuk az egyház történet idején, az elmúlt 2000 évben. És tudjuk, hogy amíg ez a világ áll, sohasem fogjuk tudni kimeríteni ennek az igének a mélységét, hiszen a te szeretetedről szól, a te bűnbocsátó kegyelmedről, és az maga kimeríthetetlen. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy ma is ezt a szeretetet, kegyelmet, a megtérés lehetőségét hirdetted nekünk, szeretnénk ezzel élni. Nem akarunk, Urunk, frusztráltságban élni, nem akarunk elégedetlenkedni, méltatlankodni, hanem szeretnénk beteljesedni veled. Szeretnénk azt, hogyha tudhatnánk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy még a fiad is feláldoztad értünk. Vágyunk arra, hogy ez a tudás hitté váljon bennünk, bizalommá, élő reménységgé. Kérünk, Urunk, hogy töltsd be bennünket a szent lelkeddel, és ő általa mutasd meg, ragyogtasd fel előttünk a keresztnek a titkát, hogy Krisztus nem csak úgy meghalt, hanem miattunk, miattam halt meg. Neked akarjuk adni az életünket, és könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk, és add, hogy a te kegyelmedben élhessünk. Hallgass meg, Urunk, csendben elmondott imádságainkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy légy azokkal, akik telve vannak sírással, fájdalommal, veszteségük miatt. Vigasztald, Urunk, a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket, adj, Urunk, reménységet a reménytelenségben élőknek, és áld meg, Urunk, azoknak a nyaralását, pihenését, akik most is pihennek vagy készülnek a következő időkben. Minket pedig, akik itt vagyunk, tölts be a te szereteteddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.